Jó az Urat dicsérni és magasztalni. Erről lesz ma szó a Római Levél 12. részénél. Nyissuk ki a Bibliát. Rómaiakhoz írt levél 12. rész, az első két versét fogjuk ma csak tanulmányozni. Fennállva hallgassa meg az igét a kedves gyülekezet. Tehát Rómaiakhoz írt levél 12. részéből az első két verset fogom olvasni. Osszuk meg a Bibliánkat a mellettünk állóval, hogy ne csak halljuk, hanem olvassuk Istennek a beszédét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytatjuk a római levél tanulmányozását, hogy az első 11 fejezetet már végigolvastuk, nem csak itt az istentiszteleten, hanem bízom benne, hogy otthon is átnézegettük ezeket az igéket. Elérkeztünk a levél utolsó egy harmadához. Ugyanis az első kétharmad rész az egy teológiai alapvetés volt. Talán néha úgy tűnt, hogy sose lesz ennek a tanulmányozásnak vége. Még egy újabb gondolatot felvet az apostol. Még egy újabb problémára próbál reagálni, válaszolni. Néha voltak nehéz és nehezen érthető ige szakaszok. Néha volt könnyen emészthető, könnyen befogadható ige szakasz. De Pál apostolnak a leveleiből megfigyelhető az, és a római levél ettől egy picit eltér, hogy az első fele az egy teológiai alapvetés, egy elméleti gondolatmenet, és a második fele egy praktikum, egy gyakorlati, egy alkalmazási felszólítás. A római levél mondjuk az efézusi vagy a kolossi levéllel szemben kétharmad elmélet és egyharmad gyakorlattal foglalkozik, de ez teljesen így nem igaz, mert én kiírtam, hogy az elkövetkező időszakban még héten, mikor milyen igen szakasz fogunk olvasni a római levélből, és majdnem olyan hosszú lesz ez a tanulmány, mint az első rész, bár ott nagyobb léptékkel haladtunk, ugyanis akár 10-15-20 vers is felölelt egy témakört, egy problémát, és annak a megoldását. Itt nagyon rövid igei gondolatok lesznek, nagyon rövid alkalmazási gyakorlati példák lesznek, és ilyen ez a mai ige is, hogy két verset olvastunk, de tudunk róla akár egy hónapig is beszélni. Csapjunk is bele a tanulmányozásba. A római levél 12. rész egy nagy fordulattal kezdődik. Azt mondja az apostol, az Isten irgalmára kérlek benneteket. Hát miért eddig miről beszélt? Hát eddig is az Isten kegyelméről volt szó, arról, hogy sokan elutasítják az Isten kegyelmét, irgalmát, azokkal mi lesz, gondoljunk a római levél első két fejezetére. Aztán beszéltünk arról, akik a törvény ismerete nélkül vesznek el, aztán akik a törvény ismeretével vesznek el. Ez mind a hitetlenség az Isten irgalmának, az elutasításának a leírása volt. Aztán volt szó az egyéni ember életéről, hogy hogyan tér meg, vagy hogyan újul meg az élete, milyen a törvényből való megigazulásnak a tulajdonsága, milyen a kegyelemből való igazság megigazulásnak az elfogadása. Aztán volt szó a pogányokról, a zsidókról, a kettőjük viszonyáról, és volt szó Izrael megtéréséről is. Na és itt következik ez a szófordulat, ez a mondatrész, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket. Az a 11 rész, amiről írt eddig az apostol, most kezdi kibontani. A katolikus fordítás nagyon tetszik nekem, azt mondja, hogy adjátok testeteket élő szent Istennek tetsző áldozatul, ez legyen szellemi hódolatotok. És ebből a gondolatból, ebből a fordításból szeretném kibontani a mai szolgálatomat. Amiről az apostol beszélt az első 11 fejezetben az az, hogy az Úr Isten fia, Jézus Krisztus, ami Úrunk, ami királyunk, ő az, aki bennünket megváltott bűneinkből, vétkeinkből, és neki szálljuk oda az életünket. Ez az odaszállás, ez milyen kell legyen, ami hódolatunk, ami dicsőítésünk, milyen kell, hogy legyen. A zsidókhoz írt levélben azt mondja az író, hogy általa vigyünk Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Ez lehet szó bizonyságtételben, énekben, versben, imádságban. A jótékonyságról és az adakozásról pedig ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Tehát látjuk, hogy az a szellemi hódolat, amiről az apostol beszél, az kőkemény gyakorlat, az nem egy elvont teológiai probléma, nem egy teológiai probléma, amit egy teológus felvet, egy másik pedig válaszol rá, és az száll az elmélet, hanem vannak gyakorlati lehetőségek a hódolatra. Szellemi hódolat. Miért szellemi hódolat? Azért, mert az áldozat, Jézus Krisztus kereszt áldozata, az ma nincsen jelen közöttünk testben. Azt mondja az egyik típusú teológia, vagy felfogás, hogy valamennyi úrvacsorában a Krisztus áldozata valósággá válik, és aki eszi az ostját, isza a bort, abban megtestesül, valósággá válik Krisztus áldozata. A protestáns teológia, és ide tartozunk mi is, azt mondjuk, hogy az úrvacsorában nem lényegülünk át, nem válik bennünk Krisztus valóságá, hanem az ő áldozatára emlékezünk. És az az áldozatra való emlékezés, ez késztet bennünket szolgálatra, késztet bennünket imádásra, dicsőítésre, késztet bennünket arra, amit Jézus is tett, amit tettek az ő apostolai, és amit kér tőlünk is az Isten beszéde. Kicsit beszéljünk az áldozatról. Mi az, hogy élő áldozat? Hát az Ószövetségből tudjuk, hogy az áldozatot, azt megölték, annak a vérét kifolyatták, és ezt a egész ceremóniát végig kellett néznie annak, aki az áldozatot bemutatta, ahogyan a pap levágta azt az állatot, a vérét felfogta, annak a vérében meghintette az oltárt, és a holttestet pedig felvágták, annak belszerveit eltávolították, akár a húsát, akár a zsírját külön választották. Most nem menjünk bele az áldozatoknak a rendjébe, hogy mivel, vagy még áldozatnál mit kellett csinálni, de az áldozat kimúlását végig kellett nézni. Adott esetben rá kellett tenni a kezét az áldozati állatnak a fejére, és így kellett megvalani a bűnt. Testvérek, az Ószövetségben véresen komolyan bemutatja az Isten, valósággal bemutatja, hogy a bűn zsoldja a halál. És aki a bűnt elköveti, az látja, hogy vérével fizet az a szerencsétlen állat, akit kiválasztottak arra, hogy ő legyen az áldozat. Pedig milyenek voltak ezek az áldozati állatok? Szépek, tökéletesek, szeplőtlenek, egészségesek. Tehát tökéletes volt az az áldozat. És miért kellett neki elpusztulni? Azért, mert én az ember bűnt követtem el, vétkeztem. Ezért mondja itt az apostol, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát benneteket. Szálljátok oda a ti testeteket, élő és szent áldozatul. Ki az áldozat? Krisztus. Krisztusra nézve az Isten irgalmára kér bennünket az apostol. Látjuk azt, hogy nem parancsol, hanem kérrel bennünket. Krisztus kegyelmére hivatkozik, hogy önként áldozzunk. Az Ószövetségben hogyan kellett áldozni? A törvény megszabta, hogy milyen bűnért, milyen áldozatot kellett bemutatni. Az Új Szövetségben egy áldozat van, Jézus Krisztus kereszt áldozata, de ez olyan erős, hogy valamennyi bűnt eltöröl az ember életéből, valamennyi gonoszságot, gyarlóságot elvesz tőlünk. Ézsaiás, ahogy mondja, ő hordozta a mi bűneinket, betegségeinket, szenvedésünket, tehát a mi betegségeink, a mi szenvedéseink, szellemi, lelki, földi, tehát fizikai szenvedéseinket is hordozta az Úr Jézus. Ő meghalt ezekért. Nekünk nem kell már ezektől szenvedni, nem kell ezektől gyötrődni. Nem kell nekünk ettől tartani, hogy ez elválaszt minket az Istentől, hanem szálljuk oda a mi testünket. Itt nincsen oltár az imaházba, sőt az Új Szövetség nem kéri az ember áldozatot, sőt az Új Szövetség tiltja az ember áldozatot. Akkor apostol miről beszél? Szálljuk oda a testünket élő áldozatul. Hogyha látjuk azt, hogy az Ószövetségben megölték ezeket az állatokat, kifolyatták a vérét, feldarabolták, elégették, akkor mi az, hogy élő áldozat? Elrontotta a gépelést? Vagy lehet, hogy még kézzel írt, a félrehúzott a tollával? Mire gondol itt az apostol? Élő áldozat? Hát ez értelmezhetetlen. Én azt gondolom, hogy Pál apostol nagyon is tudta, hogy milyen az áldozat, ő részt vett ezeken az áldozatokon, ő is áldozatot mutatott be az ő bűneiért. Azt olvassuk róla, hogy ő a farizeusok közt is egy kiváló egyéniség volt. Ő nagyon oda tette magát vallási szempontból. Hát ha ő, akkor valaki tudja, mi az, hogy áldozatot bemutatni az Istennek. De ő pont erről beszél, hogy az állatok azok elpusztulnak az áldozat bemutatása kapcsán. Jézus belehalt abba, hogy engedelmeskedett az atyának, és odaadta az életét, letette az életét, hogy Isten megbocsásson az embernek. Értitek, hogy miről van szó? Isten a legdrágábbat, Jézust, az ő fiát adta oda, az állatok helyett, az ökrök helyett, a bikák, a bakok helyett, a galambok helyett, a füstölő áldozatok helyett, az illatos áldozatok helyett, az ő egyszülött fiát adta, mert az tökéletesebb volt valamennyi ószövetségi áldozatnál. Portestvére utolok vissza, aki pár hete volt itt és szolgált közöttünk, hogy elavult az ószövetség. Elavult az ószövetségi áldozat, de helyébe lépett egy tökéletes, egy új, egy örökérvényű áldozat, Jézus Krisztus áldozata. Én már nem tudom magamat feláldozni. Pál apostol egyik helyen azt mondja, és itt a római levélben olvastuk ezt, hogy azt kívánnám, hogy én legyek átok alatt. Krisztus átokká lett az övéiért. Pál apostol annyira szereti az ő embertársait, akik felé szolgál, hogy azt mondja, hogy inkább én legyek az áldozat, én legyek átok alatt, engem büntessen az Isten az ő bűneiért. De utána ki is javítja magát, hogy ez csak egy kívánalom, ez csak egy óhaj. Én nem tudok a másik helyet megtérni. Én nem tudok a barátom, az anyám, az apám, a gyermekem, a szomszédom helyett újonnan születni. Kívánom az ő megtérését, kívánom az ő Istenhez fordulását, közben járok ezért, imádkozok ezért, böjtölök ezért, bizonyságot teszek neki. Újból és újból, fáradhatatlanul imádkozok érte, ha már a bizonyságtétel nem hat rá, mert elutasítja az én beszédemet. Ó, Uram, én úgy megtérnék helyette. Van ilyen imádságunk? Mert biztos, hogy van. Nem csak az apostolnak az imádsága ez. De tudjuk, hogy nincsen másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. És Pál apostol azt mondja, akik már elfogadtátok ezt az elhívást, akik beálltatok Krisztus követésébe, ti szálljátok oda az életeteket, a testeteket, így azt mondja, a testeteket szálljátok oda, de ez egyenlő az életünkkel. Az az állat, aki felkerült az oltára, ugye vér nélkül volt már, azt szokták mondani a mentősök a tévében, hogy az élettel össze nem egyeztethető állapotba került. Tehát meghalt. Mit mond Pál? Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Tehát élek én, többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagy másik helyen mondja szintén az apostol, hogy öldököljétek meg a bennetek levő óembert. Az az áldozat, aminek elvágták a nyakát, az menthetetlenül az oltára került. Mi néha lemászunk az oltáról. Oda szálljuk magunkat, elhatározzuk, hogy Krisztus követőek leszünk, akár még beismerítkezünk, hitvallást teszünk, csatlakozunk egy gyülekezethez, és azt mondjuk, hogy mi mindhalálig követjük az Urat. Aztán ezek az odaszállások így kezdenek elmászni a Krisztus oltáráról. Kezdenek eltűnni azok a szavak, kezdenek nem cselekedetekké válni. Krisztus beszéde igenis gyakorlati, Krisztus tanítása nagyon is e világról szól, és arról beszél, hogy hogyan tudjuk az ő hódolatát, hogyan tudjuk az ő imádatát megtartani ebben az életben. Jézus tanít és mutat egy példázatot, ezt most nem olvasom fel, de a Lukács 7:47-ből egy idézetet. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az Úr Jézus nagyon őszintén elmondja azt, hogy a gyülekezetben nem lesz mindenki egyformán, nem lesz mindenki egyforma lelkesedéssel, nem lesz mindenki egyforma odaszánással. Akik nagyon bűnösek voltak, akiket az Isten nagyon nagy mélységből ragadott ki, azoknak az odaszállása erősebb, komolyabb, szilárdabb, kitartóbb. Akinek kevés bűne bocsátatott meg, az is odaszánt lesz, az is követi az Urat, de nem olyan nagy intenzitással. Gondoljatok abba bele, hogy Saulus mennyire üldözte a keresztényeket. Amikor elvégezett egy írtást, egy börtönbe záratást, ment az újabb parancsért, és mit olvasunk róla? Lihegett. Ment fel a hivatalba, nem a lifttel, hogy nyugodtan felmegy, hanem rohant fel a lépcsőn. Lefutotta a liftet. Lefutotta volna azokat a tűzoltókat, akik Pécsön azt a nagy toronyházat ugye teljes menetfejlesztésbe szokták lefutni, és a leggyorsabb nyer. Vagy Gyöngyösön is van ilyen verseny, úgy tudom. 50 kiló felszereléssel rohannak fel ezek a tűzoltók. Te gyalog nem bírnád úgy ezt a távot teljesíteni. Saul az megy fel és liheg, hogy megöltem őket, börtönbe zártam, kérek újabb felhatalmazást, hogy írtsam a keresztényeket. Megtér, Krisztussal találkozik, mert Krisztus nem tudod legyőzni. Saulnak sem sikerült, pedig ha valaki ő írtotta a kereszténységet. Ma is vannak ilyen emberek, akik tűzzel vasolítják Istennek a népét, akár a zsidókat, akár a keresztényeket, de nem lehet Krisztust legyőzni. A fejt, a vezetőt, az előjárót, Jézust nem lehet legyőzni. Bennünket megölhetnek, bennünket börtönbe zárhatnak, de Jézus szellemét, Isten szent szellemét nem lehet börtönbe, nem lehet koporsóba zárni. Jézus él. Nekem a meghalásos nyeresség, mondja később az apostol. Ez a lelkesedése, ez az intenzitása megmarad, de ez az óriási energia, ami benne van, ez mibe fektetődik be, testvérek? A misszióba. Különbözőek a mi adottságaink, különböző a mi habitusunk. Talán ezért is van különbség a misszióban, a szolgálatban közöttünk. De testvérek, nem kevésbé odaszánt egy melankolikus személyiségű ember, egy kolerikussal szemben, aki mindenkivel szóbál, mindenkinek mondja az evangéliumot, talán Domokos testvér nincs itt, meg lehet őt dicsérni. Ő egy ilyen kolerikus ember, aki ha kell, akkor annak az embernek bizonyságot tesz, amiről az Zoli beszélt, vagy direkt elmegy a városba, hogy találkozzon idegenekkel, hogy mondja az evangéliumot. Ő nem jobban odaszánt, vagy nem kevésbé odaszánt, mint az, aki minden nap a csendességében imádkozik a vezetőkért, a gyülekezeti tagokért, azokért, akik felé még szolgál a gyülekezet, a betegekért, a városért, a város előjárókért, az országért, az ország vezetőjért. Az egyik szolgálata látványos, mert előttünk történik, a másik szolgálata meg titokban történik. De mind a kettőben ott van az odaszánás. Isten kit mire hívott el? Abba legyünk teljesek, abba szálljuk oda az életünket. Van, akinek az odaszánása, mondom, erősebb, valaki gyengébb. Testvérek, amikor Isten elé megyünk, és arról van szó, hogy mi kik vagyunk, akkor csak is bűnöket, csak is gyarlóságot találunk a szívünkben, az életünkben, sok esetben. Ha ezt tudjuk odaszánni, egyszer Pintér Béla mondta egy prédikációjában, hogy ha nincs hála, nincs dicsőítés a szívedben, akkor hozd azt, ami a szívedben van. A bűnt, a gyarlóságot, a hamis beszédet, a káromkodást, amivel tele van a szíved. És azt adod az Úrnak, és ő ad helyette örömet, szabadságot, feloldozást. Én azt látom, sok embernek azért van kicsi odaszánása, azért van kicsi szabadság a Krisztusban, mert nem adott át minden bűnt. Mint van az a vicc, hogy a lelkésznek mondja a bemerítkező, hogy a jobb kezemet ne tessék már bemeríteni. Hát miért? Hát azzal még lopni akarok. Neked mennyi testrészed lóg ki a vízből, a bemerítő merencéből? Téged mennyire nem járt át Isten szelleme? Röhögünk ezen az emberen a vízben, hogy hát igen, a jobb kezét azt nem erítsük be, mert hát ő még lopni akar, hogy az ne legyen már megszentelve, gondolja ő, de tudjátok, hogy nem a bemerítés szentel meg bennünket, igaz? Az egy igazság, amit megtartunk. Fontos ez, szellemi dolog, Jézus kéri ezt tőlünk. De nem fontosabb az életünk odaszánása? Valakinek nehezebb bemerítkezni, mert olyan a környezete, hogy ellenzik. Nekem könnyű volt bemerítkezni, mert támogatott benne a családom. De testvérek, mi a könnyebb? Egy napon bemerítkezni, ott lenni egész nap a gyülekezetbe, bizonyságot tenni még annak is, aki nem szeret hangosan emberek előtt beszélni, vagy egy egész életen át ott lenni a Krisztus oltárán. Hát szerintem bemerítkezni könnyebb. Mert az egy 2-3 óra alatt megvan az egész. Kedves testvérek, és ámen az Úr közel, az egész élet az pedig hosszabb. úgy lennétek sokan, lennék én is néha, az a lator, aki haldoklik, de az élete utolsó perceiben, óráiban talán megtér, oda szállja az életét Krisztus követésére, mondjuk nagyon más nem is tudott már csinálni, bár a másik bemutatja, hogy tovább káromolja az Istent, és az Úr Jézus azt mondja, ma még velem leszel a paradicsomban. Nem mindenkinek van ilyen rövid élete, amikor megtér. Neked és nekem már hosszabb az életünk keresztényként, mint annak a latornak volt. Vagy hosszabb az életünk, mint Istvánnak, az első vértanúnak volt. Az az ember megtért, talán egy évet sem volt keresztény, de 5 évnél kevesebbet volt keresztény, amikor őt kivégezték. Te már legalább 5 éve hívő vagy. Lehet, hogy 50 éve vagy már hívő. Milyen a mi odaszállásunk? Jézus igéje azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem az a lényeg, hogy én egyszer odaszántam magamat. Nem az a lényeg, hogy én egyszer bemerítkeztem. Lehet, hogy jobban, mint ez az ember abban a poénban, hogy a kezünket is bemerítettük, meg mindenünket. De hogyha később ezt az odaszállást visszaszívjuk, ezt az odaszállást nem gyakoroljuk, akkor hiába való a megtérésünk, hiába való a mi odaszállásunk. A második vers, ami előttünk van, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A Csiala és fordítás talán jobb, azt mondja, hogy ne idomuljatok ehhez a korhoz, vagy az egyszerű fordítás, és ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához. A világról sokszor rosszat mond a keresztény igehirdetés, de nem kell ezt a világot úgy leírni, ahogy néha a prédikációban leírjuk. Tudom, mit mondok, figyelek. Valaki azt mondja, hogy rossz az internet, vagy rossz a tévé, vagy rossz az a projektor. Hát ez ostobaság. Van egy bácsi, aki néha poénkodik velem a körzetben, hogy hát, ha 40 évvel ezelőtt lennék lelkész, mondom magamban nem is élnék, mindegy, akkor gyalog kéne járni, és már rég el kellett volna indulni, hogy odaérjek. Mondom, nagyon jó, jövök én gyalog testvér, havonta egyszer látni fogsz. Értitek az ilyen butaságokat, hogy nem az autó, meg a benzin, meg a nem tudom ki mit tankol az autójában, nem ezek a rossz dolgok. Nem a ruha, ami rajtam van, nem az az étel, amit megeszek. Hát erről beszél az Úr is, hogy nem az a tisztátlan, amit beviszünk, ami kijön belőlünk. A világ ebben a versben a világnak a korszellemét, és inkább itt az idővel kapcsolatosan lehetne visszaadni azt az igét, hogy az az ajnon, az a korszak, amiben élünk. Neked nem a középkornak a dolgaihoz kell igazodni. Hál' Istennek túl vagyunk ezen. Nem a 20. század dolgaihoz kell igazodni. Néhányan éltünk a 20. században, de már az elmúlt. Nekünk ehhez a korszellemhez kell igazodni, vagy nem igazodni. Az Úr Jézus imádkozik az övéért, hogy Isten tartsa meg őket ebben a világban, ebben a korszakban, amiben élnek. A világ, én úgy gondolom, az egy semleges dolog, bár azt tudjuk, hogy a világnak a fejedelme kicsoda, a sátán. Tehát ami a világban történik, az sok esetben gonosz eredetű. De Isten teremtette ezt a világot, és jónak teremtette. A sátán elront egy csomó jó dolgot, és ezt látjuk a testünkben, hogy öregszünk, hogy betegeskedünk, látjuk a környezetünkben, hogy romlik a világnak a klímája, romlik az állatvilág, tehát fogy az állatvilág, fogynak a növények. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami visszafordíthatatlannak tűnik, és talán az is. Ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ezt az igét úgy is lehetne fordítani, hogy van egy sablon, ez lehet egy szabászati sablon, egy műanyagot, vagy egy fémet fröccsentő sablon, ami meghatározza, hogy milyennek kell lenni. Ezt az akót is úgy varták, mint a több ezer társát. Ugyanazon a sablonnal szabták ki, ugyanúgy varták össze, ugyanúgy vasalták meg, ugyanúgy tették válfára, és egyszer hozzám került a bolton keresztül. Ma a korszellem megmondja, hogy milyennek kell lenni a mai embernek. Hogyan kell gondolkodni. Most ebben nem mennék bele, hogy most rossz dolgokat mondjak. Tudjátok, hogy miket vár el tőletek a világ. A fiataloktól is, a családosoktól, a középkorúaktól és a gyermekektől is egyaránt. De a Biblia azt mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a korszellemhez, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Miért kell az értelmünket újítani? Azért, mert ebben a világon élünk, ez a világ hat ránk több ezer órában évente. Számolt ki, hány órát olvasol Bibliát, hány órát imádkozol, hány órát vagy Isten tiszteleten, hány órát dicséred az Urat, hány órát végzel Istennek tetsző szolgálattal, és hány órát alszol, hány órát dolgozol, hány órát hallgatsz, vagy nézel médiát, internet, tévé, rádió, teljesen mindegy. Hány órát találkozol nem hívőkkel, akik téged bomlasztanak, tehát olyan beszédük van, olyan gondolkodásuk van, hogy hatással van rá, akkor azt látjuk, hogy hát rosszabb, mint a római levél, hogy nem kétharmad, egyharmad arányban, hanem nagyon sok ezer órát töltünk istentelen környezetben, istentelen dolgokkal, most kisarkítom ezt a mondatomat, és nagyon kevés órában töltünk időt az Istennel. Hat ránk ez a világ, ez a korszellem. A keresztény istentisztelet átalakult, testvérek, én azt látom. Ma nem jó a bűnről beszélni, nem jó a megtérésről beszélni, nem jó Krisztus kegyelméről, váltságáról beszélni, mert az olyan régi dolog. A pokolról meg már ne is beszéljünk. De lehet-e úgy megtérni, hogy nem beszélek a bűnről, a pokolról, a kárhozatról? Nem, lehet-e úgy keresztényként élni, hogy a keresztet levesszük a falról, sőt, mi rosszabb a tanításainkból? Az nem kereszténység. A kereszténység odaszállás nélkül nem létezik, halott. A kereszténység áldozat nélkül, Krisztus áldozata nélkül nem működik. Értelmezhetetlen. De egyre több olyan tanító van, kereszténynek csúfolt tanító van, vagy felekezet van, akik pszichológiai előadásokat, népszerű életvezetési tanácsokat adnak, néhány igeverssel alá támasztva. Ez nem ige hirdetés. Ez egy jó előadás. Talán még hasznos is. Talán nincsen benne bűn, nincsen benne ellenezni való dolog. De ez nem kényszerít engem az odaszállásra. Nem kényszerít engem arra, hogy változzak meg. Miért? Mert ilyen felszólítások vannak, hogy keresd meg magadban a jót. Válasz ki, hogy te miben vagy jó, és abban legyél tökéletes. Na, nem mondok ilyen dolgokat, mert még ezt jegyezzük meg, és ezzel megyünk haza. De olvasunk, hallgatunk ilyen dolgokat. És ez hat ránk. De nem ezt mondja neked a samponos reklám is? Megérdemled. Ez a hajadnak jót tesz meg. Mit cémiket mondanak ezek az emberek? Ettől a kávétól így fogsz ébren lenni. Hallgassatok még egy dicsőítést, az is ébren tart, és az is fekete, mint a kávé. Na, tehát sok olyan dolog van, ami hat ránk, ami befolyásol bennünket. És néha elkezdünk világias módon ehhez a korszellemhez mérten gondolkodni. És azt látjuk, azt veszük észre, hogy valami defekt van az életünkben, a kereszténységen belül, a gyülekezetünkben, nem működik valami. Tudjátok miért? Mert nem az ige szerint élünk, nem az ige szerint gondolkodunk, és olyan dolgokat teszünk, amit a Biblia nem kér, de mi erőltetünk, akár egymásra is, vagy a gyülekezetre is, önmagunkra is, és nem működik, akár az imádság, akár az igehirdetés, vagy a megtérés. Azt mondja Pál a 2 Korintus 4:4-ben, ezeknek a gondolkodását, itt is az értelmet használja, e világ Istenet megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képása. Autót vezetni nem jó éjszaka, főleg, hogyha a szembe jövő elfelejti a reflektort lekapcsolni. Megvakulsz egy másodpercre, vagy kettőre, vagy ki tudja mennyire. De amikor valaki nem a Krisztus dicsőségét kémeli, szemléli, hanem e világ Istenének az igehirdetésére, időzőjelbe teszem, figyel, az megvakul. Nem egy másodpercre, mint a sofőr, hanem akár egy hétre, akár egy életre. Ne engedjük, hogy Istennek az ellensége, a gonosz, a sátán megvakítson bennünket. Nekünk Krisztusra kell nézni. Péter mikor kezd el süllyedni a viharba? Amikor belenéz a vakító, idézőjelben mondom, villámokba, a vakító szélviharba, a vakító nagy hullámokba. elkezd süllyedni. De ahogy Krisztusra néz, Isten fia kiemeli őt a viharból. Nem, már nem sokat beszélek veletek, mondja Jézus, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Olyan jó ez az ígéret, testvérek. Jézus azt mondja, hogy ti ebben a világban vagytok, ez a világ hatrátok, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, bár felettem, mondja Jézus, mutat magára, nincsen hatalma. Ha Krisztus él bennünk, testvérek, a világnak nincs hatalma fölöttünk. A világ fejedelmének, tehát nem csak a korszemnek, hanem magának a gonoszságnak, az antikrisztusnak, az antikrisztusoknak, a sátánnak nincs hatalma fölöttünk. Lehet, hogy meghalunk, mint István, a mártír, lehet, hogy meghalunk, mert fogságba töltjük az életünket, mint János, az apostol, de fölöttünk nincsen hatalma. Krisztus evangéliumát nem lehet bilincsekbe, nem lehet koporsóba zárni, mert Jézus él, és mi is élni fogunk ő általa. Legyen odaszállás az életünkbe, testvérek, szeretném lezárni a szolgálatomat, mert Krisztus is odaszállta az életét. És nem azért, mert legyőzte őt a gonosz, hanem mert Istennek engedelmeskedett. És ha mi is akarunk Istennek engedelmeskedni, kövessük a mi Úrunkat, Krisztust. Ha akarunk az Úrnak tetszeni, ha Isten tetszését akarjuk keresni, már pedig szeretnénk, én azt gondolom, akkor szálljuk oda a mi életünket. 2004-ben hallottam egy prédikációt erről az igéről, és úgy megragadta a figyelmemet, amikor azt mondta Berecki Lajos testvér, hogy amikor Jézus tanít arról, hogy akár vágd le a kezedet, vagy vágd ki a szemedet, hogy inkább csonkán menjél be az Isten királyságába, mint egész testtel a gehennára, azt magyarázta ezzel az igével kapcsolatosan, hogy a kéznek a levágása, a szemnek a kivágása egy áldozat, egy odaszállás. Mert az a bűn, amit én elkövetek ezáltal, az nekem jó, az nekem kedves, az nekem jót szokott adni. De egy áldozatként odaszállom a testemet, az életemet, hogy én ezt nem csinálom. Mert van nekem ettől jobb. A bűn az mindig úgy jön, hogy világosság angyala. Az mindig kívánatos gyümölcsként mutatja magát, mint az Édenben. Ezért néha tényleg egy áldozat azt mondani, és legyetek őszinték, én ezt elmerem mondani. Tényleg áldozat nem bűnt elkövetni. És azt mondjuk, hogy Uram, én inkább levágom a kezemet. Én inkább kivágom a szememet. Én inkább megszakítok kapcsolatot emberekkel, mert ők engem mindig bűnre visznek. És inkább lemondom az ő szeretetükről, az ő barátságukról. Mert ők mindig bűnbe visznek engem. Áldozat ez. Talán halottnak gondolnak így bennünket néha emberek, de tudjuk, hogy ez okozza a mi életünket. Ez segíti elő a mi üdvösségünket. Ezért mondja Pál, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátokat, üdvösségeteket. Zoli elmondta őszintén, idézhetem? Jó, mert hogy itt kipridikáljanak. Tehát, hogy volt egy helyzet, és félt, hogy mit szólnak a körülötte levő emberek. Tehát félünk dolgoktól. De hogyha az Istentől jobban félünk, mint az emberektől, akkor az a munkájuk az üdvösségünket. És előre megy az életünk. És egy ige, amivel szeretném zárni ezt a szolgálatot, János Evangélium a 16. fejezetéből, Jézusnak egy hosszabb tanítása van Isten szent szellemével kapcsolatosan, így szól. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Vigyázzatok, imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek, mondja az Úr Jézus, nem sokkal ezután az ő tanítványainak. A tanítványok elaludtak az imádkozás helyett. Te is, én is néha alszunk. Nem imádkozunk. És pont ebben az alvásban tör ránk az a veszedelem, az a bűn, amit elkövettünk, mert aludtunk, nem voltunk magunknál. Megvakított minket, e világ Istene. De ha imádkozunk, mondtam most a héten a barátkozók óráján, hogy volt szó kis az imádságról is, hogy mi mindig az Istenhez imádkozunk. Nem az ördöggel pereskedünk, nem embereknek üzenünk imaórán az imádságaink alatt, hanem mindig Istenhez imádkozunk. És hogyha imádkozol, akkor kit látsz? Krisztust. Ha imádkozol, akkor kire nézel? A kereszt áldozatára. És így a bűn cselekmény elkövetésére kisebb, vagy szinte nulla esély van. Így könnyű lesz a kezedet levágni, így könnyű lesz a szemedet kiválni. Értsétek jól ezeket a mondatokat. Tudjuk, hogy hasonlat ez Jézus szájából. És így könnyebb lesz üdvösségre jutni, üdvösségünket megtartani. Én kívánom azt nektek, testvérek, magamnak is, nektek is, hogy szálljuk oda ezen a napon is magunkat Krisztus követésére, szálljuk oda magunkat az ige olvasására, újból és újból, szálljuk oda magunkat a közösség gyakorlására, ahogy hallottuk a imaórán. Vannak idők, amik már elmúltak, azt nem tudjuk pótolni, bár néha szeretnénk. Ez is egy jó lehetőség, hogy itt vagyunk, itt lehetünk, és Istennel testvéri közösségben időt töltünk. Szálljuk oda magunkat a szolgálatra, újból és újból, mert elfáradunk. Azt mondja, hogy még az igazak is elfáradnak, még a fiatalok is elfáradnak. Hát mi van akkor az öregekkel, igaz? Tehát valamennyien el szoktunk fáradni, de újbóli odaszállással követjük a mi Krisztusunkat, megváltó Úrunkat. Amen.